Erős vár a mi Istenünk!
Erős vár a mi Istenünk!
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves testvéreimet ezen a rendkívüli alkalmon. Én ugyan nem ismertem azt a drága személyt, akiről most emlékeznek, de nagyon-nagyon sokat hallottam róla, amióta ide kerültem. Olyan jó hallani azokról a már előre ment testvérekről, akik áldást jelentettek sok-sok ember számára, és nem utolsó sorban a mi gyülekezetünk számára is. Jó látni, hogy ilyen sokan őrzik még az emlékét. Isten áldása legyen együttlétünkön, és ő áldja meg Urbán Erzsébet emlékét közöttünk. Hallgassátok meg, testvéreim, a 100. Zsoltát. Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok szín elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálával jöttünk ide emlékezni. Mindenek előtt megköszönjük neked azt a sok áldást, amit azon a testvérünkön keresztül ajándékoztál, akire most emlékezünk. Köszönjük, hogy őt vezetted igéddel, és ő ebből gyümölcsöket termett sokak javára. Kérünk, áld meg emlékét közöttünk, és áld meg a mi közösségünket is. Kérünk, légy mindazokkal, akik most ide gondolnak, de talán nincsenek velünk együtt. Légy szeretteinkkel közelben és távolban, őrizd meg őket minden veszedelemtől és veszélytől. És kérünk, erősíts meg mindannyiunkat a hitben és a reménységben, hogy így készüljünk a karácsonyra, amikor Krisztus jövetelét várjuk, hogy megszülessen bennünk. Amen.
Megköszönöm Kovács László Attila igazgató lelkésznek bevezető szolgálatát, és most el fogjuk énekelni a 374-es számú éneknek az első két versét. Most mondom el, hogy az énekeket, amit kiválasztottunk, azokat Zsóka néni, ő maga a végakaratába a temetésére kérte. Úgyhogy úgy gondoljunk ezekre az énekekre.
Segíts Jézus, te fény vagy és ég. Thank you.
mindenek előtt szeretnék felolvasni egy SMS üzenetet, ami ma érkezett az én mobiltelefonomra. Kedves testvérek, egy júniusban vállalt boldvai szolgálat miatt nem tudok jelen lenni a Zsóka néni tiszteletére történő megemlékezésen. Áldom és magasztalom az Urat az ő imádkozó életéért és szolgálatáért. Urunk áldását kérem, együttlétükre szeretettel Bozorádi Zoltán. Kedves testvérek, Zsóka néni családja részéről érkezett az a megtisztelő felkérés, hogy Zsóka néni életpályáját én ismertessem. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy nem azért jöttünk ide emlékezni, bizonyságtételeket meghallgatni, hogy ember dicsérjük. Mi, akik szerveztük és összeállítottuk ennek az alkalomnak a programját, azért imádkoztunk, hogy Jézus Krisztus dicsőítessék meg, hogy ő magasztaltassék fel közöttünk. Ahogy református testvéreink szokták mondani, soli deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. Egyedül ő az, aki egy szelíd, alázatos, engedelmes életből ilyen gyümölcstermő életet tudott formálni. Zsóka néni 1912. november 27-én Arnóton született. Urbán Gyula evangélikus lelkész tanító és Polácsek Júlia hetedik gyermekeként, egyben ő volt a legkisebb a családban. Tragédiák sötét fellege árnyékolta be gyermek és ifjú éveit. 5 éves volt, mikor a mostoha bátyja, akivel nagyon szerették egymást, hirtelen 1 hét alatt tetanuszba meghalt. Utána 11 éves kis bátyja tüdőbajban vesztette életét, majd 20 éves korukban mind a 3 bátyját és egyetlen nővérét is elveszítette. Ezekről a Hírmondó című gyülekezeti lap 2001. november, februári számába így beszélt. Átéltem, mit jelent az élő Jézus ismerete nélkül, vígasz és reménység hiányában fiatalon temetni. Másik sötét felhő az volt az életemben, hogy édesanyám születésemtől epilepsziás volt. E betegség szörnyű sikolyai és rohamai kísérték fiatal életemet. Én fűzöm hozzá, hogy nem járhatott, mint más fiatal iskolai bálokra, hiszen akkor még az édesanyák kísérték a lányaikat, és ők ezt nem tudták megtenni, mert soha nem lehetett tudni azt, hogy mikor kap az édesanyja epilepsziás rohamot. Ezt ismét ő írja. Ezek következtében zárkózott, nem barátkozó, sötétlátású, szomorú fiatal voltam. Bár Jézus kiválasztó kegyelme már gyermekkoromban 2 irányban is megmutatkozott. Ezeket én csak jóval később visszanézve értettem meg. Egyik, hogy egyedül én nem kaptam meg a tüdővészt. A másik az volt, hogy 9 éves korában Arnóton a parókus lelkész Túróczi Zoltán volt, és a vasárnapi iskolába tőle kapta Zsóka néni élete első bibliajelzőjét. Egy virágkoszorúval körülvett kereszt volt, és ezen ennyi ráírva, enyém vagy. Úgyhogy Jézus már akkor kiválasztotta őt, és rátette kezét az ő életére. Zsóka néni Miskolcon járt középiskolába. Bizonyára rendkívül jó tanuló volt, hiszen érettségi után Szegedre a Tudomány Egyetemre került matematika-fizika szakra. És hogy rendkívüli képességei voltak, az is mutatja, hogy 1936-ban, mikor megszerezte a diplomáját, tanársegédnek hívták meg az egyetemre, gondoljuk el, nő létére. Ez egy rendkívüli dolog volt, de bizonyára rászolgált erre. Szegedi évei alatt ismerkedett meg Rejtő Máriával, akinek bizonyságtételei, hivagató szeretete, imádságai mély nyomot hagytak a lelkében. Az első bécsi döntés értelmében 1938. novemberébe a Felvidék egy részét visszacsatolták Magyarországhoz. Ez a rész a Tiszai Egyház kerülethez került vissza újra, így Rozsnyó is. Nyíregyházán az egész kerületnek Túróci Zoltán 1939. május óta volt a püspöke. És neki szívügye volt az, hogy a rozsnyói evangélikus kereskedelmi középiskola újra meginduljon, diákokat lehessen nevelni. Így Rejtő Máriát, aki szintén nagy tudású tanárnő volt, és Zsóka nénit meghívta Rozsnyóra. Erről nincs adatunk, csak én fűzöm hozzá, hogy Zsóka néni bizonyára egy fényes egyetemi karriert hagyott ott, hogy ennek a hívásnak eleget tudjon tenni. Zsóka néni 1941-ben érettségiztetett először. Kérném most a kettes képet. Ez egy tablóképet mutat, ugyan nem abból az évből, azt hiszem megismerjük a drága fiatal arcát. Ő volt a 44-ben végzettek osztályfőnöke, de már 41-ben is érettségiztetett osztály. Az érettségi elnök az egyház kerület püspöke Túróci Zoltán volt. Elképzelhető, hogy mind a diákok, mind a tanárok, így Zsóka néni szívében is nagy szorongás volt, hogy hogy fog majd sikerülni ez az érettségi vizsga. A megelőző értekezleten Túróci Zoltán igei biztatással azt mondta nekik, hogy én adok nektek szájat és bölcsességet. És ezzel a félelem lehúlt Zsóka néniről, és hát bizonyára nagyon jól sikerült ez az érettségi. A rozsnyói évekről így ír bizonyságtételében. Nyaranta részt vettem Túróci püspök úr pedagógus evangelizációin, amelyeken az élő ige hirdetés ébrezgetett, és különösen a tanítványaimért imádkozó életre serkentett. Egy rendkívüli ima meghallgatás maradt meg mélyen a szívemben. Alig pár évvel fiatalabb, túlkoros fiúkat is tanítottam, akik nem úgy figyeltek, ahogy szerettem volna, ezért egy éjszakát végig imádkoztam értük. reggel az egész osztály halálos csendben állva fogadott. Ők nem tudták miért, én boldogan éreztem az Úr imádságot meghallgató hűségét. Zsóka néni a szüleivel lakott Rozsnyón, erről egy képet kérnék. Ezen az édesanyja van, ő maga, és a sógornője, egyetlen bátyának a felesége, és kiskeresztfia, Urbán János, akinek a feleségét tisztelhetjük a körünkbe. 1945-ben már édesapja nem élt, ő 42-ben Rozsnyón halt meg, ott is lett eltemetve. Tehát 1945-ben egy 50 kg-os csomaggal és özvegy édesanyjával kiutasították a Felvidékről. Először Miskolcon telepedtek le átmenetileg. 1945 májusában Túróczi Zoltánt letartóztatták. Az év augusztus 14-én Zsóka néni Miskolcról Nyíregyházára utazott, hogy Jó Bolivérrel együtt, akit Rozsnyói evangelizációs héten ismert meg, meglátogassák a püspök urat a börtönbe. Erről egy nagyon később a püspök úr halálának 30. évfordulóján emlékezett meg, és ezt írja erről a látogatásról. Amikor Jó Bolivér lelkész testvéremmel a börtönben meglátogathattam, mosolyogva az volt a fő mondani valója. Most sok időm van másokért, a másokért való imádságra. Még soha nem volt kerületemnek ilyen imádkozó püspöke. Panasza nem volt, csak hálája minden kicsiségért. Tudjuk, hogy 1946 márciusában Túróczi püspök úr kikerült a börtönből, és akkor házukba fogadta Zsóka nénit édesanyjával együtt, úgyhogy egy darabig nála laktak, később költöztek át a Lutherházba. Mert tudnék, Túróczi Zoltán Rejtő Máriát és Zsóka nénit is ide hívta meg az akkor még evangélikus geduli leányiskolába. Micsoda kegyelmi időszak volt a geduli életében. Akkor tanított itt Traus Liza, Polster Márta, aki később Schréter Ferencné lett, Rejtő Mária és Zsóka néni. Én jól emlékszem rá, hogy Márta néni és Liza néni a gimnázium közelébe, mai Benczúr tér, Deák Ferenc utca sarkon béreltek lakást, és ott minden vasárnap délután gyermek evangelizációs bibliaóra volt. Magam is látogattam ezeket az alkalmakat. Zsóka nénit és édesanyját ebben az évben, 1946-ban ismét nagy tragédia érte. Bátyának felesége hirtelen szívrohamba meghalt, három árva gyereket hagyva maga után, a legkisebb még csak 3 éves volt. Zsóka néni mind a háromnak keresztanyja volt, és halálukig nagyon hűségesen imádkozott a három drága keresztfiáért. Most ismét a bizonyság tételéből szeretnék olvasni. Tudnék, 1948-ban döntő fordulat állt be az ő lelki életében. erről így van. Jézusról eddig csak hallomásból voltak ismereteim. Személyes találkozásom még nem volt vele, ő bűnösökhöz jött. Én a magam életébe semmi bűnt nem láttam, hiszen szomorú fiatalságom teljesen távol élt minden világi szórakozástól. Így jutottam el fiatal tanárként az evangélikus egyházi ébredés keretein belül megindult, levelező bibliai iskola tagjaként annak konferenciájára, Fótra, 1948. augusztusába. Ott evangélizátoraink ige hirdetésén keresztül a Szentlélek megvilágosított, hogy Isten minden parancsa ellen vétettem. Ezt a bűntudatot annyira rám nehezítette, hogy a kárhozat szörnyű elveszettsége nehezedett rám. Úgy éreztem, nem bírom ki, ha ezt a terhet le nem rakhatom. A késő esti órában Istennek áldott szolgája, szeretettel végighallgatva gyötrődő bűnvallomásomat, Jézus Krisztus engesztelő véréért hirdette számomra a bűnbocsánatot és feloldozást. Mély békesség, csendes öröm töltötte be szívemet, és életemet átjárta valami csodálatos isteni szeretet. Isten szerető mennyei atyámá lett, ezzel az egész világ körülöttem új színt kapott. Megláttam azt is, hogy édesanyám szörnyű betegsége, ha más néven is, szerepelt a Bibliába, és Jézus azt gyógyította. Ő ma is ugyanaz a hatalmas Úr. Ezért a legközelebbi rosszul létkor, amikor a roham indult volna, a szívem mélyéből kiáltottam Jézushoz segítségért. A sikoly azonnal elhallgatott, nem lett roham. Ezt többször megtapasztalva négyen elkezdtünk imádkozni édesanyám gyógyulásáért. Újjászületésemtől haláláig egy és egy negyed éven át soha többé nem volt rohama. Jézus tökéletesen meggyógyította. Ez alatt az idő alatt pedig felkészítette mennyei országára. Ennek bizonyítéka volt a temetésén szívemet eltöltő Isten dicsőítő öröm és a tökéletes bizonyosság, hogy édes anyám Jézusnál van. 1948-ban az egyházi iskolákat egy tolvonással államosították. Komoly kérdésé vált a hívő tanárok számára, hogy maradhatnak-e az iskolákban. Erre nézve Túróczi Zoltán tanácsát kérték, és ő a következőket válaszolta. Isten gyermekeiből szavak nélkül is felülről való erők áradnak. Nem szabad ezektől megfosztani a magyar ifjúságot. Zsóka néni is úgy hitte, hogy a tanítványaiért mondott imádságot senki nem akadályozhatja meg. Az is kérdésé vált számára, hogy pedagógusként járhat-e továbbra is templomba, hiszen a kommunista rendszer elvárta a tanároktól, hogy ateista felfogásban neveljék tanítványaikat. Tudták jól, hogy aki az fiatalság, aki az ifjúság, azé a jövő. Mégis arra gondolt, hogy az lehetetlen, hogy az ő megszokott padja üresen maradjon a templomban. Úgyhogy néhány bátor társával jártak rendszeresen templomba. Igaz, hogy sokkal többet kellett teljesíteniük, minden elismerés nélkül, látható elismerés nélkül, de ezt vállalták szívesen. Zsóka néni életének a Luther házban folytatódott a következő szakasza. Először társbérlet volt. Azt mondta nekem, hogy ez őt alázatra és türelemre indította. Aztán később volt mód arra, hogy ketté válasszák a lakást, és kapott egy egyszobás, önálló kis lakást. Aki járt ott, tudja, hogy ez a béke szigete volt. Áldás és szeretet áradt mindenből. Igaz, hogy kopottak voltak a bútorok, de azt mondta, hogy neki mindegyikhez valami emléke kötődik, hiszen minden nélkül jöttek el, és ő tudta, hogy kitől, mikor, hogyan kapta azt a berendezési tárgyat. Úgyhogy itt volt az a szolgálata, hogy lelki gondozott, pásztorolt, közbenjáró imádságot volt hajlandó mindenkivel végigmondani. Mikor a hagyatékát rendezgettem, akkor az irományok közül egy ekkora pici papír került elő, ceruzával rá volt írva, az ő írásával egy latin mondat, petentész sunt omnipotentész, és alatta magyarul az értelme, az imádkozók mindenhatók. És ezt valóban úgy élte át ő is, meg mi is, akik hozzáfordultunk. Most egy képet kérnék, a következőt, az ötös számú kép. Ja, ez akkor kellett volna vetíteni, hogy mikor a Geduliba tanár lett, körülbelül, vagy Nyíregyházára jött, körülbelül így nézhetett ki. Úgyhogy a következőt. Na, ez az a kép. Aki járt nála, jól emlékszik, a konvektor mellett a foteljére egy kis asztal, és akinek gondja, bánata, nehézsége volt, az leült vele szemben, és elmondta. Nagyon őszinte volt abban, hogyha becsengettünk, és ha neki akkor elfoglaltsága volt, mennie kellett valahova, vagy készülnie kellett bibliaórára, akkor őszintén megmondta, hogy most nem, vagy most csak rövid időt tud tölteni, de mondott egy másik időpontot, hogy milyen sokat jelentett az ő közbenjáró imádsága egy-egy ember számára. Egy rövid kis történetet, hogy mondjak el, sokat lehetne biztos, de ezt szeretném elmondani, hogy az unokáink Győrben nőttek fel, két kis unoka, és mikor a kisebbiknek lejárt már az anyukának a gyednek az időpontja, a 4-5 évesek voltak, mikor elhozták ide egész nyárra. A fiú unokánk, a nagyobbik gégegyulladásra és abból eredő lefulladásra volt hajlamos. Az édesapja úgy hagyta itt őket, hogy egy ekkora lapon leírta, hogy ha egyet köhent, akkor milyen gyógyszert adjak. Ha kettőt köhent, akkor mit csinál? Mikor végigolvastam azt a lapot, teljesen rosszul lettem, olyan szorongás fogott el, hát azonnal, hát megyek Zsóka nénihez. Felmentem, és ott, ahogy ő szokta mondani, vigyük az Úr elé ezt a problémát. És elője vittük, és egész nyáron, pedig tóparti telkünk van, tehát fürödtek is, levegő, szél, minden volt. Egyetlen egy köhentés nem volt, egyetlen egy rossz nap nem volt, úgyhogy mikor elvitték szeptember felé, csak áldani tudtuk Zsóka nénivel az urat, hogy ilyen nagy az ő hatalma. Igen, még van egy szolgálati területe, ami veszélyes és kockázatos feladat volt, a titokban történő biatorbágyi evangelizáció, ahová évenként járt, és amiről fogunk többet is hallani. Én csak azt szeretném elmondani, hogy ő így fejezte ki magát, hogy ő minden évben, az év végén minden személyes holmiát hazahozza az iskolából, mert mindig számot vetett azzal, hogy elveszítheti az állását, hogyha erre rájönne. Ez a 6-os számú kép. Na, igen, mondom, részesebben hallunk majd a biatorbágyi szolgálatról. Itt azoknak egy csoportja van, akik egy-egy szolgálatot vállaltak, egy-egy hetet, tehát úgy hívták a biatorbágyon, hogy a külső körösek. Zsóka nénit jól megismerjük ott középen. Biztos van, aki ugye járt ott, megismeri Holtai Margitkát, Sréterné Márta néni áll az egyik oldalán, Rózus, aki ugye a főzés feladatát végezte. Ja, úgy kaptam egy nagy...
Tehát mindenki felismeri, ez Zsóka néni, mellette van Sréterné Márta néni, aki szintén drága szolgálattevő volt. Itt van Holtai Margitka, itt van Hegymegi Jós testvér, itt van ugye Rózus, sokan ismerik, a Mérei Lórányék is, hát szerény ember, megmutatom, hogy én is itt vagyok, amikor egy ilyen.
Hol vagy? Egyszerű.
Hol vagy, mondasz, itt vagyok.
Na. Miután már Feri így a kezembe adta ezt a botot. Na hát, mi maradt még hátra? Igen. Életének utolsó évei csendesen. Tessék? Kit nem találtok?
Liza nénit.
Liza néni nincs rajta. Lehet, hogy ő fényképezte, nem tudom. Ő tényleg nincs rajta.
Nem, én szerintem is, a keresztmond mellett
volt. Liza néni nincs. Ez ugye mindegyiket tudjuk, hogy kicsit, akik itt Ilus, te is ráismersz, vagy... Na, hát bocsánat, hát Bálint Égikét nem mutatom, aki fog köztünk szolgálni. Éppen a biatorbágyi alkalmakról. Életének utolsó évei csendesen teltek. Nagy örömünkre a 2002 évi konfirmáción a jubiláló konfirmandusok között ő volt a legidősebb, 75 évvel azelőtt konfirmált, és ezen még részt tudott venni. Erről több fényképünk van, amiket most sorba kérnénk, hogy Ferenc testvérünk. Vannak ott 50 éves jubilások, meg 25 évesek is. 25 éve jubiláltak. Ott látszik, hogy milyen kis törékeny kis asszony volt, és mennyi energia szorult belé. Ez egy kinti csoportkép. Jól ismert testvérek vannak közöttük. Ez ugyanaz kicsit közelebbről. Úgyhogy azt hiszem, hogy a képből nincs több. Életének utolsó hónapjait a temetése után papírra vetettem, hogy akik nem nyíregyháziak, de szerették, ismerték őt, hogy azok is erről értesüljenek. Ezt miután akkor mindent pontosan tudtam még, úgy gondoltam, hogy felolvasom. 2002. augusztusában lett először rosszul, amint ő mondta, kiment az erő a lábaiból. Ezt egy enyhe agyvérzés okozta, amely szellemi képességeinek legkisebb károsodásával sem járt. ugyanolyan mindenre odafigyelő, semmit el nem felejtő volt, ige magyarázatai, imái semmit sem veszítettek elevenségükből. A kórházban járókerettel hamar megtanult járni, és semmi aggodalom nem volt benne az iránt, hogyan lesz ezután az életvitele, közel a 90 évhez, meggyengült fizikai állapotában. Bár családja az Emmaus szeretett otthon gondozottai között vágyott volna biztonságban tudni őt, de erről Zsóka néni nem akart hallani, úgy gondolta, hogy gyermeki bizalommal egészen az Úrra hagyhatja további életének megszervezését. Lakásában segítség nélkül bútorokat, falat megérintve tudott közlekedni, az utcán csak járókerettel vagy karon fogva és kis távolságokat tudott megtenni. Az otthoni feladatokra pedig spontán összeállt egy stáb lelki családjából. Az egyik a reggeli teendőket végezte, a másik bevásárolt, a harmadik az ebédet hordta, volt, aki hétköznap, volt, aki a vasárnapi ebédről gondoskodott, a negyedik takarított, az ötödik a mosást végezte, volt, aki a vasalni valót vitte, hozta, volt, aki autóval a csütörtöki bibliaórára fuvarozta, megint más az esti fürdésben segítette. Többen voltak, akik a szomszédos templomba kísérték át. Nem hagyta abba a lelki gondozást, az Úrnak szentelt kis lakása továbbra is nyitva állt mindenki előtt, aki tanácsra, vigasztalásra, közös imádkozásra szorult. Változatlanul végezte a levelezés szolgálatát is, érdeklődésével, tanácsaival és hűséges imádságaival kísérte gyülekezetünk életét is. Bár nem sokat beszélt a halálról, mégis sok mindenben végrendelkezett. Csak mi nem akartuk ezt a közeli hazamenetelének előjeleként felfogni, mert annyira ragaszkodtunk áldott drága lényéhez. Ide megint hadd szúrjak közbe egy kis humoros történetet, vagy két évvel a halála előtt, vagy hárommal, azt mondta, hogy az Úr azt mutatta neki, hogy vegyen egy új téli csizmát. Akkor úgy mindjárt szinte felújjongtunk, hogyha az Úr azt mutatta, hogy vegyen csizmát, akkor még nem olyan közel fog hazamenni. Ahol hagytam abba. Az év tehát 2003. március 31-én rosszul lett. Kórházba került, eszméletét nem vesztette el, de két napig tapasztalható volt, hogy nem mindenre tud pontos és világos választ adni, mert egyes kérdések nem igazán jutnak el tudatáig. Az infúziók hatására pár nap alatt visszanyerte teljesen tiszta tudatát, bámulatos szellemi frissességét. 10 nap múlva, április 11-én a kórházból kijöhetett, de az orvosi vélemény az volt, hogy nem maradhat már egyedül egy lakásban. Keresztfia felesége Giszke utazott le hozzá, hogy vele legyen addig, míg további sorsa rendeződik. Zsóka néni kérésére április 13-án virágvasárnap délután Bozarádi Zoltán esperes, az Emmaus szeretett otthon vezetője meglátogatta és felajánlotta, hogy külön szobát biztosít számára az otthonba. Vasárnap este felhívtam telefonon megtudakolni a megbeszélés eredményét. Elmondta, hogy nagyon szeretett volna élete végéig kis lakásába maradni, de kész elfogadni az Úr akaratát az otthonba való bemenetellel kapcsolatban. Másnap reggel elvesztette eszméletét. Isten különös szeretete folytán Giszke el tudta kapni, így nem esett a földre, és a mentők visszavitték a kórházba. Valójában többé nem tért eszméletre, bár határozottan úgy láttuk, hogy valamit még érzékel a külvilágból. 3 napon át a kórházi ágya búcsújáró hely volt, a kórterem templommá lett. Lelki testvérei körbevették, halk éneklés, zsoltárolvasás, ima közösség kísérte utolsó 3 földi napját. Emlékszem arra, amikor egyszer körbe térdeltük az ágyát, és úgy imádkoztunk. Urunk kegyelmes volt, drága hűséges szolgáló leányához. Nem volt súlyos szenvedése, felfekvései nem voltak, és bár jobb lábfejébe teljesen leállt a vérkeringés, ez még nem okozott gondot. Nagy csütörtök hajnalán, azon a napon, ami minden héten ünnep volt számára a házi biblia órája miatt, ami egyben az úrvacsora szereztetésének napja is, csendbe átment az örökké valóságba. Egy hétre rá volt a virrasztás a gyülekezeti termünkben, amin több mint 100-an vettünk részt. Itt bizonságtételek hangzottak el arról, hogy Urunk milyen gazdag áldást adott ő rajta keresztül mindannyiunknak. Másnap április 25-én a búcsúztatására több 100-an jöttek el. Igazi szentséges temetési Isten tisztelet volt az alkalom. Végakarata szerint a gyászjelentés 2 igéje volt a textus, melyekről Bozarádi Zoltán esperes beszélt a Szentlélek erejével. Zsóka néni nagy űrt hagyott maga után gyülekezetünknek, lelki családjának drága gyöngye, Isten megismételhetetlen ajándéka volt. Hisszük és tudjuk viszont, hogy az ő életét formáló, megáldó Szentháromság Isten velünk marad, és megszentelt élete halála után is fogja teremni gyümölcseit. Ennek a kis előadásomnak nem lehet méltó befejezése annál, mint hogy felolvassam a 2001-ben írt bizonságtételének záró sorait. Áldott következménye volt a Jézussal való személyes találkozásnak, hogy szolgálatába fogadott, mivel megbánhatatlan az ő elhívása, most öregkorban is szolgálatába tart. Igei imádság és lelki gondozói szolgálaton át tisztogat és készítget az ajándékba kapott örök életre, a vele való együttlétre. Nem tudok eléggé hálát adni neki, és dicsőíteni Jézust az ajándékba kapott gazdag, boldog életért, amely beletorkollik az örök élet örömébe és békességében. Ezek után énekverset fogunk elénekelni. Annek a 370. éneknek a 3. versét, és ezután Pecnyik Pálnak a versét fogja elmondani Pelles Ferencné. Pecnyik Pál is szoros ima testvére és kedves szolgatársa volt. A Pecnyik Pál, sokan tudják, hogy diakónus volt, de amikor a diakonisza anyaházakat szétküldték, akkor itt Nyíregyházán kapott harangozói állást. és ezt direkt a Zsóka néni emlékére írta. Tehát most a 370. ének harmadik versét énekeljük. 74, rosszat mondom, 374. Tudottság nélkül kiállni ide az elhangzott életrajz ismertető után. Elnézést is kérek, hiszen én nem tudok verset mondani.
De
igyekszem hangosan, igen. Zsóka néni emlékére. Szürke földünkön oly ritkán bukkan föl ma drága gyöngy. Az ember is porból való, és csak szürke sárgöröny. Ám ki Jézus befogadja, drága gyöngyé válik az, megváltott új életéből derű árad és vigasz. Számunkra is így volt áldás Zsóka néni élete. Imádkozó, hű szívében mindnyájunknak volt helye. Világított az élete, amíg velünk vándorolt, Jézus vérén megtisztítva Isten drága gyöngye volt. Porsátora összeomlott, élő lelke mennybe szállt, hiszük, ott is, drága gyöngy ő, s látja Istent, a királyt. Köszönöm szépen.
Köszönjük a verset, most a következő énekverset énekeljük, és utána Zsóka néni családja részéről dr. Urbán Jánosné fog bizonyságot tenni.
És az Úristen hatalma. És ezt így egyszerűen nagyon nehéz nekem most. Azért is, mert a nyáron elvesztettem drága férjemet is. És így dupla a bánat bennem. Úgyhogy előre is bocsánatot kérek, hogyha elcsuklik a hangom, vagy már eleve nem is tudok rendesen beszélni. Először is azt mondanám el, hogy a családom nagyon sok szeretettel köszönti minden itt lévőt, lelki testvéreimet, de hát a munka miatt nem tudtak eljönni, meg még egyéb problémák is közbe jöttek. De nagy szeretettel köszöntenek mindenkit. Az Urbán fiúk is, nem csak a saját gyerekeim. Keresztmamával hadd mondjam így, mert megismerkedésünktől kezdve, mivel tudtam, hogy a férjem keresztanyja, én azonnal úgy éreztem, hogy mondhatom én is, és így is hívtam végig, hogy keresztmama. Sőt, a gyerekeim is, meg még az unokáim is keresztmamának hívták, mert ő igazi keresztmama volt számunkra. A megismerkedésünk az nagyon régre tehető, mert mikor még a férjem udvarolt nekem egyetemista korunkban, akkor keresztmam felhozott egyszer egy iskolai csoportot kirándulásra, és akkor megbeszéltünk egy találkozót. Ez olyan csodálatos volt, hogy az első látásra úgy éreztük, hogy már nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és ez a szimpátia később csak fokozódott. Ő lett az én lelki anyám, igazi, olyan lelki édesanya, akit az ember csak úgy kívánhat magának, és én ezt megkaptam benne. Az elején, tehát néhány dolgot kihagyok, mert az idő láttam, hogy nagyon megy, és még sok minden lesz. A kapcsolatunk az egyetemi évek alatt is volt, de főleg levelezésekben merült ki. Később aztán, amikor 4 évi albérlet után jött a mi első kisgyermekünk, Ágneskánk, akkor már lett lakásunk és szülői segítséggel, akkor néha-néha ő ott megjelent, de igazából akkor szövődtek szorosabbra a kapcsolatok, amikor az ikreket vártuk, és átköltöztünk egy nagyobb lakásba, mert akkor már özvegy édesanyám is velünk jött. Az ikreket sajnos elvesztettük, de a hely megmaradt, és máig is a találkozások nagy színtere a mi lakásunk. A karácsonyi időszakban, amit nagyon-nagyon vártunk mindig, a férjem szülei és keresztmama, meg ugye az én édesanyám is, mindig ott voltak már 22-23-ától egészen 27-28-áig decemberben, amik olyan áldott együttlétek voltak, hogy bár ugye sok emberre kellett főzni, meg gondoskodni, de én soha nem éreztem azt, hogy ez nekem teher. Nekem az annyira jó volt mindig, azok a beszélgetések, azok az imádkozások, az együttmenetel, az Isten tiszteletekre olyan ünnepé varázsolták azokat a hétköznapokat is, amik közben voltak, hogy csodálatos együttlétek voltak, és mindig sajnáltuk a gyerekek is később, hogy haza kell menni az idősebbeknek. Az én szorosabb kapcsolatom az Úrral, a keresztmamának köszönhető. Ő segített abban, hogy eljussak Viatorbágyra többször is, ahol hitre jutottam, és nagyon nagy szeretettel gondolok vissza azokra az időszakokra, amik akkor voltak, később is voltak persze. A lelki édesanya tevékenysége az részben levelezésekben, részben, amikor hozzájöttem, tényleg minden legbelső problémámat el tudtam mondani neki. Tehát az édesanyámat is nagyon szerettem, de az más, gondolom, hogy mindenki úgy van vele, hogy nem mindig a legszorosabb dolgokat nem az édesanyának mondjuk el, hanem valaki másnak valamiért. És ő neki mindig volt olyan bátorító, olyan lecsendesítő, olyan drága beszéde hozzám, és olyan igékkel alátámasztott helyzetek és utána imádságok, amiknek következtében mindig úgy mentem haza, hogy teljesen felüdültem, és a hazamenetel szinte az a 3,5 óra olyan gyorsan eltelt olyankor, hogy észre se vettem szinte. A gyerekeim is nagyon sokat köszönhetnek keresztmamának, például az Ágnes lányom, tehát ugye mindenki tudja, hogy volt egy olyan időszak, hogy nagyon nehéz volt a politikai helyzet, és én ugyan eljártam templomba, már a katonai főiskolán tanítottam, de olyan rendes főnökasszonyom volt, hogy ő nem törődött vele, illetve tudta, de nem kellett se pártba belépnem. Szóval valahogy az Úristen fölülről úgy rendezte el, hogy nekem ettől nem kellett félnem. Viszont a férjem egy kicsit félt, és volt olyan eset, hogy nem engedett el, ez igaz. Viszont a Az Ágnes lányom odaállt az édesapa elé, hogy ő pedig konfirmálni akar. És a férjem így megállt, úgy szinte szólni se tudott, de ott volt keresztmama, szinte magam előtt van az egész, és akkor így ránézett a férjem a keresztmamára, vissza az Ágnes lányomra, és azt mondta rá, hogy jó. Amin úgy egészen elcsodálkoztunk, mert nem ezt vártuk, de ilyen apró dolgok színesítették és tették igazán emlékezetessé ezeket a döntésperceket, amiben biztosak vagyunk, hogy az Úr keze fenn volt, és biztos, hogy ott volt. Később is, mikor már az Eszter lányunk is megszületett, akkor is az ő drága szeretete, mert csak ezt tudom elmondani, irányította olyan dolgok felé, amiben ma is benne van az Eszter, hittan tanít, kisgyerekekkel foglalkozik a sok munkája, meg egyéb helyzete mellett, amit szolgálatnak tekintő is. Tehát megtanultuk valahol a keresztmamától az, hogy úgy igazi az élet, ha van szolgálatunk. Most, hogy én így egyedül maradtam, én is ezt tanulom, és örülök és hálás vagyok az Úrnak, hogy van szolgálatom, és nem kell sírdogálnom otthon, hanem tudom tenni azt, amit mond. Egy nagyon érdekes dolog jut még eszembe, amikor az ikreket vesztettem el Miskolcon. Hát nagyon borzasztó volt. Belázasodtam, a tejem dőlt belőlem, szóval valami szörnyű volt. És akkor átjött keresztem a Nyíregyházáról, megszorította a kezemmel, én folyton sírtam, mert hogy elvesztettem a gyerekeket, és hát ez milyen borzasztó, két fiú. A lány után aposom teljesen odáig volt, hogy most nem lesz, aki tovább vigye az Urbán nevet, szóval sok minden ilyen apróság volt. És akkor keresztem, fogta csak a kezemet, az ő szelíd szemével csak nézett, és letett mellém egy igét. A megrepett rálat nem töri el, a pislogó gyertya belet nem oldja ki. És mikor elment keresztem, én mint egy eszelős szorítottam ezt az igét, és ha hiszitek, ha nem, én ebből olyan erőt kaptam, amiből fel tudtam ott épülni, tehát a lázam elmúlt, a te is lassan elapadt, tehát lassan magamhoz tértem, és később is ez az ige nagyon sokszor szólt, és nagyon, nagyon a szívemben maradt. Az ő szeretete és gondoskodása nagyon sok dologban derült ki nálunk a családban. Hát egyrészt nem múlt el úgy születésnap, névnap, hogy ő meg ne emlékezett volna levélben, süteményes csomagban. Abban mindig a legfinomabb sütemények voltak, amikor elfogyasztottuk, akkor éreztük, hogy a szíve lelke benne volt ebben, és hát persze, hogy nagyon-nagyon szeretettel gondoltunk rá. Rengeteg könyvet kaptunk tőle, tehát a testi táplálékokon kívül a lelki fejlődésünkről is gondoskodott. Míg kicsik voltak a gyerekek, nagyon sok kicsi gyereknek szóló lelki könyvet adományozott, ajándékozott, küldött. Később meg nekünk hát persze más jellegű könyveket, és mindig olyan könyvet küldött, ami valahogy éppen akkor nagyon jó volt. Az édesanyám, aki katolikus, hát én is az voltam, először idegenkedett ezektől a könyvektől, de érdekes módon boldogan olvasta. És a könyveken keresztül teljesen megváltozott a látása, és amit előtte úgy látott, hogy te elhagyod a hitedet, azt mondta, hogy te nem elhagyod a hitedet, hanem komolyabban mész az Úr Jézushoz, és ő így ment el. És én ezért annyira hálás vagyok az Úrnak, hogy nem is tudom nektek elmondani. Tudom, hogy az Úrnál van. És azt is tudom, hogy mikor már semmit nem hallott, csak olvasni még tudott, akkor is csak ezeket a könyveket olvasta. És biztos, hogy ezeken keresztül került közelebb az Úrhoz. A könyveken kívül nagyon sok minden volt, ami hozzá kapcsolódott.
nem tudom, hogy biztos kaptatok is kézzel írott receptes könyvet, vagy valaki, aki kapta, gondolom, hogy igen. Hát én azt mai napig őrzöm, már majdnem rongyá vált szegény, de az ő csodálatos írása, hát az akárhányszor előveszem, mindig olyan boldogsággal tölt el, és csak csodálkozom, hogy hogy tudott ilyen gyönyörűen írni. Tényleg még abban is benne volt a szíve lelke. Néhány dolgot még szeretnék elmondani az imádságos lelkét. Hányszor tapasztalhattuk meg, amikor már a gyerekeim egyetemisták voltak, meg az unokáim már iskolások, akkor akárhányszor vizsga előtt álltak, vagy nehéz probléma előtt álltunk, akkor kértük az imádságot, és biztosak lehettünk benne, hogy vagy egyedül, vagy többekkel, de az imádságos gyűrű ott volt a nehéz problémáink között, és a választ is mindig éreztük és megkaptuk, hogy a keresztmama imái fölszálltak az Úrhoz, és meghallgatásra kerültek. És ezt a dolgot mai napig tapasztalom az imakörben, ahova járok imaórákra, hogy vannak visszajelzések, amiből tudhatja az ember, hogy az Úrnál meghallgattatnak az imádságok, amik tőle valók. És ez nagyon jó. Az ő szelítsége, halk szava, az ő csodálatos lénye, a jóságos kinézete, a jóságos beszéde, azok a kedves gesztusok, amik benne voltak, olyanok, amiket soha nem fogunk elfelejteni, mindig a gyerekeim is példának tekintették meg én is. Persze sose tudtunk olyanokká válni, mint ők, mert más személyiségek vagyunk, de mindig szerettünk volna, és ha csak egy picikét is tudtunk valamennyit eltenni magunkba belőle, akkor az már biztos, hogy jó. Még beszélnem kellene arról, amikor elkísértem egy párszor már idős korában, tehát 80 felett, Rozsnyóra a különböző 50-55 éves ilyen-olyan érettségi találkozókra. Olyan jó volt azt látni, hogy mennyi szeretettel vették körül ezek a 70 éves férfiak, nők, akik már olyan korúak voltak, mint én most, olyan szeretettel, hogy nekem az csodálatos volt megélni és tapasztalni. Megkerestük a nagypapa sírját is, ott Rozsnyón meg is találtuk. Ő rábízta akkor az egyik volt tanítványára, férfi tanítványára, aki boldogan el is vállalta. Egyszer mi a férjemmel meg is kerestük még egyszer a sírt, de én úgy gondolom, hogy aki akkor 55 éves érettségi találkozón volt, ez a férfi már valószínűleg nem él. Tehát nem tudjuk, hogy nem számolták-e fel a magyar sírokat, ami ugye valószínű, hogy így van, de nem jártunk azóta arra, tehát nem tudom ennek a sorsát. Többször történt, hogy szükségünk volt olyan igékre, amit a keresztmamától bőségesen megkaptunk. Az egyik ilyen ige az, ami nekem szintén többször szólt, hogy ne csüggedj, mert én vagyok Istened, ne retteg, mert most nem...
Mert én veled vagyok.
Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítlek, vagy megsegítlek, igazságom jobbjával támogatlak. Nagyon-nagyon jó volt azóta is ez az Ézsaiás ige számomra. Többször, mert hiszen az életben több olyan helyzet adódik, amikor igen, el kellett függedni. Most is sokat segített nekem ez az ige a nyár folyamán. Szeretnék köszönetet mondani Ildikónak először is, hogy ezt az emlékező napot összehoztad. És nagyon szépen köszönöm Jackóéknak a sírápolását, a szeretetteljes fogadásomat, amit mindig csak nagyon köszönhetek. Neked, Ildikó, pedig ezt a nagy munkát, amivel hozzásegített bennünket. Köszönjük együtt, hát köszönjük, hogy szeretem veletek.
Köszönöm szépen. De hát ez a...
nekem volt nagy megtiszteltetés és nagy öröm. Aki ismerte Zsófa nénét, tudja, hogy ez minimum volt, amit az ember az emlékére megtehetett. Köszönjük szépen a bizonságtételt. Most egy... Ja, és a család kérte, igen. Na, elnézést. Milyen jó, hogy Feri észnél van.
Ez mama mellett az édesanyám, aki 91 és fél évig élt, tehát itt most nem tudom éppen hány éves lehetett. Ez az Ágnes lányomnak volt az esküvő előtti összejövetele, mármint a polgári esküvő volt akkor. Itt a férjem, itt vagyok én. Hát ezek unokatestvérem, férjem, unokatestvérem, hát a családhoz tartozók, itt van Urbán András, a két gyermekével, itt van Eszter lányom, a többiek Dunaszerdahelyi unokatestvérek, mert minket 47-ben lakosságcserével kitelepítettek le a román határszélre. Aztán onnan jöttünk föl, tehát az unokatestvérekkel azért tartjuk a kapcsolatot.
Köszönöm szépen! Akkor a... Igen, a... Jaj, igen, fontos. Az 525-ös ének, ez külön kérte, hogy az első és második verset a temetésen énekeljük, mert az az utolsó vers, hogy ott álljunk üdvbe öltözötten, én és szeretteim körötten. És Isten teljesíti ezt a vágyát, és fogja teljesíteni a továbbiakban.
Hozzá kell szólnom, még bocsánat, nagyon sokat imádkozott a három kereszt gyerekének a megtérésért, és a férjem így ment el, hogy
aki legközelebb állt hozzá.
Először bocsánatot kérek, mert nem ültünk le, és nem beszéltük meg, hogy ki mit fog mondani, és ismétlés lesz abban, amit én mondok, de ez akkor azt jelenti, hogy igazat mondtunk mindannyian. Egy igével szeretném kezdeni, apostolok cselekedete 4. részéből 32. vers. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Tulajdonképpen ez az összefoglalás annak, amit most elkezdek. Ismeretségünk nagyon régi. Még diák voltam, amikor, illetve érettségiztem, Turóczi püspök úr volt az első a gimnáziumban a vizsgaelnök. Mondtam is, hogy azért lettem kitűnő, mert ő az elnök, mert mindig csak jeles tanuló voltam, és kitűnő, mert ő volt az elnök. És összetoborzott minket, lányokat, hogy menjünk Gyenesdiásra, Csendes hétre. És a lánykör, illetve ifjúsági, ekkor fiúk, lányok együtt voltunk, egy csapat össze is állt, és kiszolgáltak ott. Budaváron akkor Séter Feri bácsi volt a lelkész, tehát az ő közössége. És ide tartozott Poszter Márta, Rejtő Mária, és Zsóka néni is köztük volt, mert ugye Rozsnyón együtt tanítottak. Szóval látszott, hogy még ő nem szolgál nagy előadásokat, de hűséges segítőtárs. És én, ugye ez a jó kislány, teljesen büntelenül ugye ülök ott végig a konferencián, csak nem csendben, hanem sírva. Végig sírtam az egész hetet. Hát olyan szépeket hallottam, ugye olyan meghatók voltak. Szegény Zsóka néni állandóan jött a nyomomba. Keresgélt mindig, hol vagy, mi van, hát mondjad, hát ne szégyeld, hát vagy, meg gondolt, hogy ki tudja, milyen ocsmány bűnöket követtem el, és most szégyellem bevallani. Hát nem volt nekem bűnöm, hát ugye csak ismétlem, hogy olyan jó kis. Az egész hetet így vittük végig. Urvacsorá osztáskor, úgy, mint itt is régen, ugye először a lelkész megáldott egy-egy igével mindenkit, és azután jött az ostya és a bor. Ott csepregi lelkész volt, aki az áldást osztotta, és én ezt kaptam, hogy békesség néked. Elállt a sírásom, és békességem lett. Hát ugye mindenki, azt hittem, megtértem. Én ahogy nagyon nem is tudtam, mi az a megtérés. Hát én mondom, bibliaolvasó, templomért nem sorolom, mint a régi fiatalok, ugye? De erről tettem a morzsa szedéskor is bizonyságot, hogy békességem van. Utána ugye egyházi pedagógus lettem, istentisztelet, biblia, ifjúságóra, tehát éltem az én keresztény életemet. Roznyót elvitték, Zsóka néni, hogy hallottuk, Rejtő Mária nével ide kerültek. Hát ugye megismert rögtön, hogy ő volt, aki ott patronált engem, és hát én ugye nyilván egy megtért tanítónő vagyok. 45-be évesen tértem meg, szégyenletes dolog, ugye? 20 évesen mentem oda a csendesétre, és 40, szóval a jóság akadálya annak, hogy oda engedjük magunkat. De mondom, mindenki így tudta, hogy hát én egy keresztény hívő tanítónő vagyok. Nyírfa utcán, Megyer Lajos bácsiéknál volt egy titkos imaóra. Minden szombaton, korán reggel, nem emlékszem, de talán 7 óra volt, Zolti bácsi, Rejtő Mária, Polszter Márta, aztán már Liza is bekerült, Zsóka néni, Mikler Erzsi, a titkárnője Zolti bácsinak, és én jártunk erre az imaórára. Nagyon áldott alkalom volt, el tudjuk képzelni. Igen, ám, de aztán, amikor államosították az iskolákat, ugye szétszóródtak pont a tanári kar, Rejtő Máriát elhelyezték Kecskemétre, de Zolti bácsi beszédére vagy kérésére beiratkozott a teológiára, ami hiányzott még neki, hogy legyen papírja, és ilyen országjáró evangélizátor lett belőle. Polszter Márta férhez ment, megözvegyült Schréter Feri bácsihoz, Liza néni hazament, még nem tudta, hogy majd hogy folytatja. Zsóka néni maradt egyedül a gimnáziumban, de hát ennek is megvolt az oka. Novemberben, hogy a születésnapján nyugdíjazták, hogy nem taníthat tovább, de volt egy megyei főnök, akinek a lánya pontosan érettségi előtt állt, és az egyetemre akart bejutni, és hát ugye Zsóka néni tanította, úgyhogy az ő szavára még azt a tanévet abban az egy osztályban végigvihette, mert a Zsóka néni neve az egyetemen márka volt. Ha oda volt írva Urbán Erzsébet, a diákok mondták, fél siker volt, hogy fel fogják venni. Hál' Istennek, ugye így is bizonysága volt Istennek. Ketten maradtunk ebből a szombati ima közösségből, Lajos bácsék, ugye a délszabolcsi szorványgyülekezetet kapták, meg aztán jöttek a gyerekek, ketten gyakoroltuk az ima közösséget, és látogattunk. Hát ez is csodálatos, ugye az ő kis törékeny teste, mert hát én erős valaki voltam. Egyik vasárnap nálunk ebédelt, akik nyíregyháziak nagyon jól tudják, alvégesi temetőn túl, kistelek is szőlő előtt laktunk, és mondja ebéd közben, hogy délután meg kellene látogatni azt a beteg fiatal asszony a Sóstói úton, hogy tetszenek tudni a dél- és északi távlatot, kerékpározni nem tudott, buszjárat akkor még nem volt. Hát menjünk, meglátogattuk. Akkor egy másik beteg valaki volt, nem volt idős valaki, de hát nagyon örült a látogatásnak. Aztán volt egy idős hívő néni, szélsőbokor legvégén, már nem tudott bibliaórára járni. Na hát akkor menjünk, látogassuk meg. Tudhatjuk, hogy akiket meglátogattunk, nagy örömöt jelentett nekik, hogy nem feledkeztek meg róluk, hogy számon tartják őket. És ez az öröm átragadt ránk, és ez adta az erőt ahhoz, hogy ezeket az utakat tegyük. Egyszer meglátott minket Ás Gyula. Sokan ismerik Zánkáról, ő is pedagógus volt, de hát őt is ugye kirakták. Ilyen pedagógusokra nincs szükség, útfenntartó vállalatnál dolgozott, szabad idejében ő is ilyen hívő testvéreket látogatott. És miről számol be, hogy Pécsen volt, és ott elvitték egy ima közösségbe. De hát az egy olyan csodálatos alkalom volt, egy olyan lehetőség, ima meghallgatások, tehát áradozott. Elment, akkor Zsóka néni mondja, hogy hát elvégre a mi gyülekezetünkben is vannak hívő testvérek. Hát össze kellene őket gyűjteni. Hát mi nekünk is, nálunk is lehet egy ilyen közösség. És akkor ugye imádkozva, először egyet lettünk, hárman, akkor kettő, négy, és nem tudom hogy, de gyülekeztünk, szaporodtunk. Úgyhogy már a Luther házba ez azért egy kicsit izgalmas volt, ugye? Mert lakott valaki a Luther házba, aki a harangozást le akarta állítani, mert nincs békessége, itt mindig a harang megzavarja a csendet. Hát ugye, ha meglátják, és ugye sokan és gyakran, ugye hát ez is feltűnő lesz, de az egyik ima testvér, meg hát nem csak egyik, bármelyik elfogadta volna, hogy hozzá menjünk, de ezt láttuk alkalmasnak Isten szerint, egyik testvérünknél jártunk össze ima közösségbe. Na de az ördög sem alszik. Ez a testvérünk a kis templomba járt, mert oda tartozott, annak a lelkésznek a körzete, és jön egyszer imaórára, vagy hát mi megyünk hozzá, hogy na, ki prédikált minket a pap. Hogy van egy ima közösség, egy szektás, a gyülekezetnek akár, na meg, ami csak szép, vagy rossz és csúnya dolog. Hát egy kicsit megijedtünk, hogy mi lesz a következménye. Na tehát az ijedtségünkkel az Úr elé borultunk. És hát ezt senki se gondolta volna, hogy az Úr mit tanácsolt. Hívjuk meg a lelkészt az ima közösségbe. És meghívtuk. Következő Isten tiszteleten kiprédikálta, hogy bár sok ilyen ima közösség lenne, hogy a gyülekezet megépülhetne. Az Úr megáldotta. Az ima közösségről egy néhány gondolatot. Ami az ima órán elhangzott, az nem beszédtéma, az nem pletyka. Azért mondtuk, hogy együtt is és külön-külön kiki a maga ima csendjében hordozza a testvéreket abban a problémában, ami ugye hát nehéz neki, vagy terhes, vagy adjunk hálát, ha jó. Egyik testvérünk elmondta, egyházban volt valami probléma, a rokon valakijének, hogy jaj, ez a probléma van, hát hogy is kellene meg, mint. Na és az a valaki mondta, hogy hát így vagy úgy kellene megoldani. Hát ugye elmondja az ima közösségből, hogy hát a bátyám, vagy keresztfiam, vagy ki volt, ugye, ezt tanácsolja. És akkor Zsóka néni mondta, hogy nem szabad. Nem szabad elmondani semmit. Ez az egy eset volt, nem tudom hány évtizeden keresztül, amiből aztán tudtuk, hogy nem szól. Itt még, hogy így mondjam, jó embereknek vallása sem. Ez nem téma. Ez csak fölfelé. Vízszintesen nem lehet, pont, nem lehet tovább adni. És hál' Istennek ez így is folytatódott, és azt hiszem, hogy most is így megy. Mivel egy néhányan már nem vagyunk 18 évesek, az otthonba jövünk össze, nem megyünk, ez az ima közösség megmaradt, és meg is van. De mondom, mi meg ott vagyunk együtt, és egy időpontban, és együtt hordozzuk az Úr üzenetét, hogy továbbadjuk. Elmondok én is egy derűs dolgot a keresztfiakkal kapcsolatban, ugye hát ő anyapótléknak is tudta magát, mivel ugye az édesanyjuk meghalt, mondta Giszke, lett édesanyjuk, hát mosóanyjuk, de édesanyjuk, szóval jó édesanyjuk, mindegy, na nem tudom kifejezni, hogy milyen anya volt, de van. De azért Zsóka néni, mint keresztmama, tovább gondoskodott. Három keresztfiú, annak három névnapja van, három születésnapja, de Zsóka nénének is van névnapja, születésnapja. Tehát ez 8, nem?
8.
És akkor ment minden alkalommal a három csomag. Tehát a 10 hónap alatt, a tanév alatt 8x3 csomag. Postán egy férfi volt a csomag felvevő. Tessék már mondani, kinek tetszik küldeni ezeket a csomagokat? Hát a keresztfiaméknak. Jaj, de szeretnék a néni keresztfia lenni. A másik szintén a postával kapcsolatos, de az nagyon komoly dolog. A tanítványai mindenütt voltak, és ha pénzt akart valakinek ajándékba adni, elment a postára, és a saját pénzét odaadta, hogy adjanak egy szép, sima pénzt, tehát, hogy így mondjam, az Úrnak csak szépet lehet ajándékozni. Tehát ilyen aprólékos, hétköznapi dolgokban is ennyire precíz és pontos volt Isten dicsőségére. Most elmondom még azt a két fontos dolgot, ami számomra sokat jelentett. Ugye, ahogy hallottuk, nem haragszik meg Giszke, mert ő is őszinte volt. Ugye hordoztuk a keresztfiakat, és a legidősebb keresztfia, hát egy katolikus lánnyal került kapcsolatba. Hát ugye, uram, ez nem lehet, ugye, mert nem azért, mert a felekezetek ellen, de hát még a keresztfiam sincs hitben, akkor még egy katolikus lánnyal összekerül, hát imádkoztunk. Ezt én fogalmazom így, meg ő nem így fogalmazta, csak imádkoztunk, hogy szakadjon meg ez a kapcsolat. Ne legyen ebből házasság. És házasság lett. És most jön a tanulság. Mi volt a Zsóka néni válasza? Nincs egyéb dolgom, mint oda szeretni az Úr Jézushoz. És hát ezt Isten meg is adta, megajándékozta. És a keresztfia is. Már az Úrnál van, és együtt magasztalják Istent. A másik, én nagyon ítélkező ember vagyok, és ugye amit látok és nem tetszik, hallok, hát azt azért neki mondtam el, hogy hát ez rettenetes, ugye? Hogy ez ezt mondta, vagy ez ezt csinálja. Mi volt a válasz rá? Ő felel érte. Tehát sosem mondta, hogy hát borzasztó, tényleg ilyesmi, nem szörnyű, tehát nincs pletyka. Ő felel érte, na de a folytatás persze az volt, hogy letérdeltünk és imádkoztunk. És megtanította az Úr, hogy én is, ha látok, hallok valamit, már nem Zsóka nénihez mentem, nem terheltem vele, hanem fel a szobámba, és Uram, légy irgalmas. Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna elmondani. Istenné legyen a dicsőség. Erős várom Istenet.
Egy énekvers következik, és utána Bálint Évát kérjük meg, ő tanítványa volt, meg Viatorbágyi szolgálattevő társa is. Úgyhogy Jézus, te égi szép!
Jézus, te égi szép!
köszönöm szépen én is a lehetőséget, igyekszem pergősen, hogy... Tessék?
Mert megy az idő,
igen. Tehát, mint tanítvány, harmadikos gimnazista voltam, amikor átvette az osztályunkat fél évkor a matematika tantárgyból, az előző tanárnőnk szülési szabadságra ment. Akkor az osztály 40-42 fős létszámából körülbelül 11 bukott fél évkor. Én ott a 3-as-4-es között lavíroztam valahol, úgy megkaptam a gyenge 4-est. Évvégére egyetlen bukás nem volt, mind a 11-et, ha jól emlékszem, nem akarok hazudni, de így maradt meg bennem, hogy nem volt. És a következő évben nagyon sokan jelentkeztünk valamilyen matematikás tárgyból, amire felvételizni kellett, és abból készültünk, és én belőlem matematika tanárnő lett. Annak ellenére, hogy ugye nem úgy indult. Mi volt ennek a titka? Én csak annyit láttam az ő életéből, erre nézve, amit úgy Ilus néni is itt már jelzett, az a rend, ami az ő életét jellemezte. Hogy rendet tartott a feladatnak a levezetési módjába, a füzetnek annak külalakra nézve is, fontos volt, hogy nézett ki. Elszörnyülködve láttam utána néha más gyerekeknél matematika füzetet, ezt így lehet, engedi nektek így a tanárnéni. Hát igen, csoda, hogy nem értett semmit a matematikából a gyerek. Mikor egy kicsit próbáltam utána neki rendben mutatni, hogy ezt így kellene elrendezni, mindjárt könnyebben megértette. Én akkor nem gondoltam, hogy ilyen sokat jelentett számunkra az, hogy egy szöveges feladatnak hogy kell az adatfelvételtől kezdve a végső eredmény kettős aláhúzásáig, a mellékszámításokig, mindennek megvolt a maga helye és rendje. A feladat levezetésben és így az egész tanulásban. Adott egy-egy plusz órát minden héten csütörtökön a 6. órába az osztálynak, amikor átvette. Azt hiszem, ezt a következő tanévben is végig így csináltuk. Ezen az órán adott, úgy engedett el bennünket, hogy egy nehéz szorgalmi feladatot oda adott elénk, és akkor egy hetünk volt rá, hogy ezt a szorgalmi feladatot oldjuk meg. És aki böcsületes volt, és nekilátott a feladatnak, esetleg próbált itt-ott segítséget is kérni, és a következő alkalmon neki levezette a táblánál, annak megvolt a heti 5-öse. Mert hogy biztos, hogy megérdemelte azt az 5-öst, ha végig tudta vezetni, mert annyi minden volt abban a feladatban, hogy nagyon komoly ismeretekhez lehetett jutni. Tehát én, mint tanítvány, így kerültem vele kapcsolatba gimnazistaként, és bár előzőleg, ahogy én őt ott az iskolában láttam mozogni, én hát úgy őszintén szólva tartottam tőle. Mert egy szigorúságot is valahogy sugárzott, és tekintélye volt, annak ellenére, hogy kicsi és törékeny alkata volt. Mindig eszembe jutott, amikor én tanítottam befejezésül a nyírbélteki iskolába, és volt egy kicsi kolléganőm, kis alacsony tanítónéni, első osztály tanított. És nagyon sokszor feje tetején állt az osztály, és mindig azt mondta, hogy azért, mert én ilyen kicsi maradtam. És akkor mindig eszembe jutott, hogy Zsóka néni se volt kétméteres, és mégis megvolt a komoly tekintélye is, és tisztelete is, nem egy igazán rettegős, hanem egy tiszteletteljes tartás volt bennem végig, tulajdonképpen amíg tanított is. Közben szemmel tartott ő másképpen is. Én már nem tudom pontosan, hogy is volt, de zeneiskolába jártam még akkor, és voltak ilyen tit hangversenyek. És akkor ott én az egyik hangversenyen konferencié voltam, ugye, és hát nekem kellett bemondani a számokat, és utána Zsóka néni megszólított, hogy Évikém, egyenruhában sokkal szebb lettél volna, vagy sokkal helyesebb lettél volna. Ugye volt az iskolának egyenruhája, Zrínyis egyenruha nem is nézett ki rosszul, miért nem abba voltál? Négy szem közt szeliden, csendesen megkérdezte tőlem. Megmaradt máig is ez az odafigyelés, és nem úgy maradt meg bennem, hogy még ebbe is beleszól, hanem komoly odafigyelést ébresztett bennem is, hogy mindennek megvan a maga jelentősége, szerepe, az ilyen rendbeli dolgoknak is, és azt gondolom, hogy ezt a részét azzal lehetne összefoglalni, hogy őt tiszteltem, hogy Isten országa, a rendnek az országa, és a rendnek a birodalma. Itt szeretném azért felolvasni azt az igét, amit az elején akartam volna, de rögtön elkezdtem a tanítványságról. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Nem csak az élete végére figyelhettem tehát, hanem egy olyan 40 évnyit az élete második feléből szabad volt nekem is, hol szorosabban, hol kevésbé szorosan végigkövetni, mert aztán ilyen iskolai tanítványból lelki tanítványává is lehettem, hiszen már jeleztem, hogy nem csak úgy nézett akkor sem ránk, egyáltalán a tanítványokra, ahogy itt erről szó volt, hogy egy a gyerekek közül, hanem akiért lehet imádkozni. Nyilván tudta, hogy vallásos gyerekek vagyunk, templomba járók, és külön is odafigyelt az ő imádkozó szívével is ránk. Főiskolán, amikor jöttek a félévi, évvégi vizsgaidőszakok, mindig lekérte a dátumokat, és egészen biztosan tudta, hogy Évi most vizsgázik ebből meg abból, számon tartotta és kérdezte az eredményt. Soha nem tudom ezeket elfelejteni, és soha nem tudtam igazán komolyan utánozni a családban sem. Ezt úgy szégyennel vallom be, lett volna kinél, hogy én is csináljam hasonlóan, mint keresztmama, akár mert hogy vannak keresztgyermekeim, de nem tudtam azt a fajta hűséges, imádkozó életet élni, így a család mellett, ahogyan akár én is megkaphattam ezt tőle. Aztán ott volt már az életünkben akkor is, amikor én 20 éves voltam, és édesapám meghalt infarktusban, és hát ott maradtunk a 48 éves édesanyámmal öten, még akkor úgy, hogy mindegyikünk tanult. Én akkor főiskolás voltam, és akkor elkezdte a velünk való törődést, ő már nyugdíjba ment abban az időben, és több ideje volt erre, és a szombat estéink egy-két órája az azzal telt, hogy Zsóka néni lejött a város közepéből az Alvégre hozzánk, és elővette a Bibliát, és elmondta a neki szóló üzenetet. Mi templomba járó ifjúsági órás fiatalok voltunk, de azért ez a fajta szokatlan volt, bár otthon édesanyánk is mindig énekekkel, útmutatóval, imádsággal fektetett le, de valahogy mégis szokatlan volt számunkra, úgyhogy ez egy új szint, egy új ízt hozott a családba, és még azt sem merem mondani, hogy mindig egyformán lelkesen fogadtuk volna. És Zsóka nénit nagy szeretettel, nagy tapintattal, nagy türelemmel nem vette észre, vagy nem akarta feltétlenül kiprovokálni, hogy mi mindig lelkesen örüljünk, amikor a szombatesténkre eljön közénk. Pedig nagyon komoly áldásai lettek, következményei lettek, így előgondozta az életünket, azután szervezte meg azt, hogy elküldött bennünket is csendes hétre. Tehát mielőtt igazán elmehettünk az első komolyabb, egyhetes, ilyen intenzív lelki foglalkozásra, már volt azért sok minden újabb tapasztalat a mi lelki életünkben addigra. Úgyhogy azon a nyáron, ami édesapám halálát követte, tulajdonképpen mind az öten, sőt édesanyám is eljuthatott egy csendes hétre, én még a Márta nénivel voltam az első csendes hetemen, és tulajdonképpen meg is újult a mi életünk komolyan ott indultunk el, és értettük meg, hogy nem csupán egy szokásról van szó, hanem egy életformáról. És adhattuk oda az életünket erre az életformára. És hát tulajdonképpen édesanyámnak egy igéje valósult meg ezen, hogy apánk, földi édesapánk helyett mennyei édesatyánk lehetett. És ez hát a legnagyobb dolog az ember életében, ha megtörténhet. Úgyhogy így lett ő a lelki életben is, hát követendő példa számunkra, odaélte a maga kis életét ilyen apró, hűséges dolgokban. Nálunk is volt ilyen, hogy az északi temetőből, ugye úgy hívtuk, hogy morgó temető, lejött hozzánk, azt mondta, hogy hát úgy gondoltam, hogy rajtatok keresztül megyek haza. Ő meg középen a Lutherházban lakott, de gond nélkül rajtunk keresztül jött haza, mert szükségét látta, mert fontosnak tartotta, hogy valami miatt lejöjjön hozzánk. A torbágyi szolgálata, tehát az tulajdonképpen, amit én átéltem belőle, az elsősorban a háttérszervező feladatokban valósult meg. Az előkészítő és szervező látta, hogy ki érett arra, hogy most szüksége volna már, hogy egy ilyen intenzív héten részt vegyen. Találkoztunk mi sokszor olyan megoldásokkal is, hogy valakinek gondot jelentett valakinek a lelki állapota, és úgy gyorsan elküldeni, oda küldeni Torbágyra, aztán majd ott rendbe rakják. Én nem ezt éltem át igazán, hanem hogy nagyon komolyan ismerte előbb a testvérek gondját, tudta, hogy ki az, aki lelkileg olyan állapotban van, hogy arra van most szüksége, hogy oda menjen, és hát ugye hallottunk már sok utalást erre, hogy nem lehetett sem interneten jelentkezni, sem mobiltelefonon, vagy üzenetrögzítőn felé is lemondani a dolgokat, hanem egy nagyon komoly szervezést igényelt, budapesti átkísérés olyanoknak, akik még nem jártak Budapesten pályaudvarról pályaudvarra, megszervezte, hogy kifogad, hogy ismer meg mozdony, vonat első mozdonya, evangélikus élet a kézbe, vagy a legkülönbözőbb okos kis módokon igyekezte megszervezni azt, hogy ne legyen senkinek sem gond az átjutás, és ott is hát kettesével lehetett csak menni, tehát végig onnantól kezdve, hogy felismerte a szükséget, egészen odáig, hogy amikor hazajöttünk a csendes hétről, akkor azt mondta, hogy na most mondjátok el, tegyetek bizonyságot arról, ami bennetek történt. Nem arról, hogy hol voltatok, nem az a fontos, hogy helyileg hogy jutottatok oda, mit tettetek, vagy mit nem ettetek, hanem ami lelkileg bennetek történt. Tegyetek róla bizonyságot. És mint fiatalokat is így indított el bennünket, két nagyon fontos dolgot helyezett a szívünkre. Olvassátok közösen a Bibliát. Gyertek össze, olvassátok közösen is, beszélgessetek róla, és foglalkozzatok a Isten igéjével. A másik pedig az volt, hogy is menjetek el a gyülekezet ifjúságába, és legyetek ti a magja annak az ifjúsági közösségnek és órának. Ezt a két dolgot, ha nem is receptszerűen írta fel nekünk, de az egész életével elénk is élte. Neki is megvolt a maga kis ima közössége, ahogy ezt hallottuk. Én nekem is volt lehetőségem arra, hogy a saját gondjaimmal, problémáimmal minden kedden a Biblia óra előtt rendelkezésemre állt ez a kis lehetőség, hogy ha nekem módom van, elmenjek oda, és nagyon-nagyon sokszor nagy rendszerességgel vehettem igénybe, hogy én is ott elmondjam, ami az én gondom, bajom, és utána imádkozzunk, és imádkozzunk. És rövid legyen a panasz, és hosszú legyen az imádság. Nem volt ez így megfogalmazva, de tulajdonképpen így alakultak ezek az alkalmak, és élhettem át én is, hogy milyen jó tényleg fölállni az imádságból, és békességgel tovább menni akkor is, ha most még nem látom, hogy mi lesz ennek a megoldása és a folytatása. És hát ezzel a torbágyi szolgálattal kapcsolatban én is csak egy kis, kis humoros dolgot szeretnék elmondani. Ugye nem lehetett név szerint levelezni arról, hogy mi is történik ott, hogy hova is küldjük. Tehát külön bölcsességet kellett arra mindig kapni, hogy hogy írják meg ezt a viszonylag gyakori levélváltást, hogy oldja meg arra nézve, hogy ne legyen árulkodó, ha felbontják a leveleket, úgynevezett virágnyelveken, ugye, kellett ezeket lefolytatni, hol virágokat küldtek egymásnak, hol meg libákat küldtek, vagy ludakat. Aztán lehet, hogy jött vissza a válasz, hogy most inkább bunárt küldjetek, mert férfi hét lett volna. Tehát hasonló aranyos kis történések is kapcsolódtak ehhez, és ezek mögött nagyon komoly lelki tartalom is, nagyon komoly imádság húzódott meg. Azt gondolom, hogy Zsóka néni életének a leginkább fémjelzője ez. Sokfele jártam, sokféle közösségben, de igazán olyan megalapozott ima életet, mint amit Zsóka nénitől tanulhattam, és ami még máig is, és most is gyümölcsözik, az, hogy mi itt erről így beszélhetünk, hát ezt ő nem élte meg, mi megélhetjük, meg Ilus néni is megélheti. Ő csak azt élhette meg, amikor még virágnyelven kellett meg csöndbe megszervezni, meg bölcsességre inteni, hogy ne legyünk, tehát ne provokáljunk másokat, hanem a lényeg az legyen, hogy csendben, de imádságra összegyűlünk. Most szabad ezt már ilyen szabadon, nyíltan csinálni, és hát mi tulajdonképpen jól élhetünk ennek a gyümölcsével is, ennek a felelősségével. Nagyon sokszor előttem van ennek a felelőssége, hogy felelünk a gyülekezetünk életéért úgy, hogy annak az alapja az, hogy mögötte imádkozó közösség legyen. Nem igen mondta el Ilus néni, de tudom, hogy itt a Luther házban lévő kis szobájában a vasárnapi istentisztelet előtt ők ketten mindig imádkoztak az aznapi istentiszteletért. És nem kritikákkal vették körül az egyház életét, hanem leborultak térdre is az aznapi istentiszteletekért. Nyíregyházán meg szerte az országba imádságban hordozták. Olyan jó volna, hogyha az ő emléke bennünket is ebben egy kicsikét nógatna, hogy sokkal komolyabban vegyük, hogy a gyülekezetünk élete az tulajdonképpen ilyen alapokon kellene, hogy nyugodjon. És akkor még egyet, most már nem a torbágyi szolgálatról sok mindent lehetne, egyet mondok el még abból. Ő ott nem olyan szolgálatot vállalt általában, hogy igét hirdessen, odaálljon a gyülekezet elé. Én egyre emlékszem, amikor úgy odaállt, egyszer voltam olyan alkalmon, és az pedig az elköszönése volt, amikor ő már úgy gondolta, hogy nem lesz már ereje többet oda menni, és akkor kiállt és elköszönt az ott lévőktől, és hát remegett a Biblia a kezébe, mert már olyan volt, olyan gyenge volt, és akkor ennyit maradt meg belőlem abból a bizonyságtételből, nem ennyiről szólt, de ennyi maradt meg belőlem, hogy testvérek, higgyétek el, van boldog öregkor. Nem soktól lehetett még ilyeneket hallani, de látszott, hogy amit ő mond, ezt komolyan így is éli meg, hogy van boldog öregkor, akkor is, ha remeg a Biblia a kezembe, és akkor sem kell félni és rettegni attól, hogy megöregszünk. És még csak egy személyeset mondanék, az élimi munkámmal kapcsolatban is ugye szolgatársakká lehettünk tanítványból, mert ott belépett a pótmamai körbe, akik ismerik a testvérek közül, sokan vannak itt is olyanok, akik a gyerekek, az ott lakó gyerekek, lányok, hát nem gyerekkorúak sokan közülük, pótmamai szolgálatot végeznek. Ő is egy ilyen pótmama volt, és méghozzá, ha jól rangsorolom a gyerekeket, az egyik legnehezebb gyereknek volt a pótmamája. az élimi gyerekek nagy része olyan, hogy csak vissza kell szeretni őket. Ők kezdenek el szeretni, elénk jönnek a szeretetükkel. A legtöbbjét csak vissza kell szeretni. Azt a kislányt, nagylányt nem igen lehetett visszaszeretni, mert ő nem igen kezdeményezte. És Zsóka néni mégis hűséggel hordozta őt végig, amíg ott volt ez a lány ebben az otthonban. Isten gyermekéhez azt gondolom, hogy ez is olyan méltó volt, hogy a legnehezebb gyermek az övé. Nem beszéltünk mi erről, csak most beszélem ki. Akkor nem volt annak helye, ő nem kapott ezért semmiféle külön dicséretet, tapsot, de én hálás voltam érte, hogy ő hordozhatta és imádkozott érte. És ugyancsak élénből volt az a jó lehetőségünk, hogy volt Tokajban egy kis megüresedett parókia, ahol elkezdtünk még annak idején, akik ismerik, a Csivnazia Sanyi bácsival csendes hétvégeket csinálni munkatársak számára, és aztán ez hagyomány maradt, úgyhogy tavasszal, ősszel, később kibővült, gyülekezetből mások is mehettek oda, és hát a pótmamákat is szeretettel vártuk, meg hát a gyülekezeti bennünket komolyan hordozó, hívő testvéreket. Így aztán Zsóka néni és Ilus néni is ott volt szinte minden ilyen hétvégén. És arra az első alkalomra emlékszem, amikor ők is megjelentek ezen a csendes hétvégén először. És akkor én voltam az esti szolgálattevő. És úgy az volt bennem, hogy na most nekem itt nagyon kellene izgulni. Hát itt van Zsóka néni meg Ilus néni. Hát nekik kéne a szolgálatot tenni, nem nekem. És nem izgultam, és nem görcsöltem, ahogy ma szoktuk mondani. Nem kellett tartani egyikőjüktől sem. És hát ezt most Ilus néni hallhatja, Zsóka néninek soha nem tudtam megköszönni, vagy megmondani, hogy mekkora nagy dolog volt, hogy nem kellett már tartanom tőle, ahogy annak idején, hanem a testvérség odáig juthatott, hogy az adott felszabadítást, hogy ők ott ülnek a fotelben. És tudtam, hogy imádkozva ülnek ott, és a szolgálatomért imádkoznak, és nem kritizálják, hanem megalapozzák azzal, hogy imádságban ott vannak mögötte. Így a testvérek előtt szeretném ezt utólag elmondani, és hálásnak lenni érte, hogy hát ilyen közösségben lehettem velük, Zsóka nénivel, és így lehettem tanítvány, és így lehettem szolgatás. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Egy újabb énekvers, és utána Nagy Esztert kérjük meg, hogy a Zsóka néni csütörtöki közösségéről mondjon pár mondatot. Nem akarom fék, hol vagy Esztert. Ja, így, hogy nem akarlak fékezni, csak hogy az idő egy kicsit előre szaladt. Úgyhogy, hát, azért szeretettel mindenkit meghallgatunk, én reggelig is szívesen itt ülnék, de hát, ha nem mindenki.
Bejön majd mindjárt, csak most még feszültség van ilyenkor az emberben, és ez visszafogja egy kicsit a hangot. Amikor Zsóka nénire emlékeztünk a temetését követően, és akkor is elhangzott egy ilyen kérés, hogy akinek van olyan emléke, amit szeretne megosztani az itt lévőkkel, az hát fáradjon ide ki. És egy ideig nagy csönd volt, És aki pedagógus, az tudja, hogy ez nem jó érzés annak, aki ott áll, hogy senki nem mozdul. És aztán indított a lélek, hogy na most menj. És mondd el mindazt, amit kaptál, amit tanultál, ami hasznodra vált azon az úton, amelyiken elindította az Úr Jézus téged. És azt elmondtam, és most folytatom. Akkor arról beszéltem, hogy milyen szigorral szólt Zsóka néni hozzám, és ezért áldom az Urat, mert 1983-ban, amikor elhívott az Úr Jézus a saját gyermekének, és én igent mondtam erre a meghívásra, akkor egy új út kezdődött az életemben, amiről én azt gondoltam, hogy jó, hát ez könnyű lesz. De nem egészen így alakult. Jöttek a nehezek, a kísértések, a próbák, és én ezekről beszámoltam Rejtő Mária néninek. És hála Istennek abban az időben ő elég gyakran megfordult itt Nyíregyházán, és akkor volt Nyírszőlősön egy csendes hét, biztosan sokan eljöttetek, Bozorádi Zoltán hívta meg, és ezen az alkalmon volt lehetőségem hát a hívő életem bukásairól beszámolni, és akkor kereste meg ő Zsóka nénit, és megkérdezte, hogy abba a közösségbe, amelyik akkor, ha jól emlékszem, Laura talán jobban visszaemlékszel rá, 7 vagy 8 voltunk, vagy voltatok, és én kapcsolódtam aztán be ebbe a kis közösségbe, ami nagy áldássá vált számomra, mert egy olyan gyermekén keresztül formált az Úr Jézus, aki hiteles volt számomra. És azt gondolom, hogy ez a hitelesség, ez a mi életünkben meghatározó. Különösen én, aki, ahogy Ilus néni is mondta, kritikus volt, valahogy most is így nézem az életet, hogy vajon éli-e azt, amit mond. És ezért tudom a kritikákat oda tenni az Úr Jézus keresztjére, és nem gyötrődni rajta, mert ha valaki, akkor ő tudja annak az igazságát, vagy éppen az, hogy mit kell, hogy tegyek. Amikor készültem erre az alkalomra, akkor a Péter levele került a kezembe, ahol Péter azt írja a rábízottaknak, hogy emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásotokat. Tehát az emlékeztetésnek nagy szerepe van abban, hogy tisztán lássunk dolgokat. Hát akkor én most megpróbálom ezt a tisztán látásomat úgy visszavezetni. Nem csak, hogy tisztán látáshoz vezet egy-egy ilyen együttlét, hanem arra is vezet, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy töltöd be a küldetésed. Ugye mindannyian az Úr Jézustól azt kaptuk, hogy tegyetek tanítvánnyá. Tanítani csak azt tud, aki tanított. Aki tanítható. És aki tanít, az pedig nem más, mint a mi Urunk. Mire tanít? Tanít arra, hogy magasztaljam az én Uramat azokért az eszközökért, akiket az én hívő életemnek az útjába állított. Rejtő Mária néniért. Magasztaljam az Urat Urbán Zsóka néniért, és még sokan másokat, akik bizonyos dolgokban eligazítottak, tanácsoltak, segítettek, vagy csak imádkoztak, ugye imádkoztak, értem. Ebben a Biblia körben nagyon nagy hangsúlyt kapott eleinte a Biblia tanulmányozás, és egyszer Mária néni megkérdezte tőlem, hogy szoktatok-e énekelni. Hát aztán mondtam, hogy nem igazán. És akkor ő ezt szóvá tette, és aztán hozzá kezdődött az éneklés is. Itt tanultam meg rend... Tessék?
Csendbe kellett akkor
ezt. Igen, igen, ezért valóban. Itt tanultam meg a Bibliára jobban odafigyelni, mint Isten szavára, mint számomra egyetlen mércére, útmutatásra. Emlékszem, hogy az első alkalmakkor szinte, ugye sorba olvastuk a Bibliát szakaszonként, az a megbeszélendő részt. Mikor rám került a sor, hát bizony egy kicsit a torkomba dobogott a szívem, de aztán úgy mert az ember később most jobban oda koncentrálni arra, hogy mit olvas, nem csak azt, hogy elolvassa. És lehetett hozzászólni, nem volt ledurungolás, hogy hát az nem helyes. Itt tanultam meg a másik ember őszinteségéből leszűrni számomra is hasznosítható dolgokat. Itt tanultam meg azt is, hogy álhatatossággal hordozzam azokat, akiket rám bízott az Úr. Bizony ismertük a János családját, Esztert, Ágnest, a gyermekeket, ahogy születtek. De ismertük azokat a testvéreket is, akik részei voltak ennek a közösségnek, de aztán elmentek. Hogy odafigyelt az életük alakulására Zsóka néni. És csak ugyan álhatatossággal kereste a velük való kapcsolatot. És ennek meg is lett az eredménye, mert az eltértek, biztosan emlékszel a rákos testvérünkre fiatalon, de amikor nagy betegségben volt, akkor visszatért az Úr közelébe. Itt kaptam figyelmeztetést a kétségeskedéseimkor, amikor csak a magam dolgait, vagy éppen a magam gyöngeségét láttam. Itt mondta határozottan Zsóka néni, hogy Eszter, hagyjál már valamit az Istenre is. Ne te akar mindent megoldani. Itt kaptam útmutatást az igéken keresztül, hogy nem véletlenül alakult úgy az életem, ahogy. Itt hívta fel a figyelmem egyszer Zsóka néni Ézsaiás 54-re, ajánlom a figyelmetekbe. Ez nekem nagyon kedves olvasmányom, amikor úgy kezd a hitem gyengülni. Ebből a részből kaptam az utolsó igét. Az ő halálának évében, március 15-én nálunk voltunk, nálam volt a csoport, és ilyenkor hála az Úrnak igéket kapunk, amelyik mind valamit felébreszt az emberben. És már kaptam ezt az Ézsaiás 54-ből, ezt az igét, hogy a hegyek megszűnhetnek, a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. És még egyszer ő jött, és el is hoztam megmutatni, jött Zsóka néni, és kezembe adott egy igét, amelyiknek a Jakab levele van az egyik oldalán, de a másik oldalán az ő kezeírása, ugyan ezzel az igével. És bizonyosság ez ahhoz, hogy igenis van egy biztos támpontunk, a Krisztus hűsége, és ezt a hűséget várja el tőletek is, és tőlem is. És ennek a Krisztushoz való hűségnek része volt a Zsóka néni szobájának egy kis párnája. Bizonyosan emlékeztek rá, bizonyos középen egy kicsit kopott volt már. Számomra azt jelentette, hogy nem véletlenül van az ott, hanem azon térdepel. Térdepelve imádkozik, és én hiszem, hogy lehet imádkozni állva is, menve is, de az az igazi, amikor oda borulunk az Úr Jézus lába alá. Mostanában többször volt, az elmúlt héten bűnbánati hét volt a mi egyházunkban, református vagyok, és Mária és Márta története. Hogy mennyire szeretettel fordult Jézus Krisztus Mártához. Jó, amit te csinálsz, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, amit Urbán Zsóka néni megmutatott, oda élt elénk, hogy ott az ő lábánál, az Úr Jézus lábánál kapjuk meg mindazt, amire ehhez a mostani életünkhöz szükség van. Hát én szeretnék itt maradni, és hívok mindenkit az Úr Jézus lábához ezt követően is. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Énekvel Ristyák Magdit fogjuk kérni, hogy mind kollega...
Nekem vonathoz kell.
Hánykor, nem? 18 óra?
18 óra, 16.
Hát az még egy, majdnem egy óra. Akkor azt kérjük, hogy mindenki akkor rövidebbre. Azt hittem, hogy 18.30-kor megy.
Nem, 18.
Na, akkor ami még most 3-4-kor el kell indulnotok?
Hát igen, el kell.
Hát akkor addig próbáljuk.
Ugarosunknak is azt mondtak, hogy
akkor ne is énekeljünk?
Hát inkább nem.
Jó, akkor most már ének nincs. A legvégsőt legfeljebb. Tessék!
Hálát adok a mindenhatónak, hogy ismerhettem Zsóka nénit. Tanítványa voltam, és vele egy tantestületben tanítottam az Rinyi Ilona gimnáziumba. Kapcsolatunk haláláig megmaradt. Zsóka néniről én csak hálával és dicsérettel tudok szólani, de tudom, és Ildikó is célzott rá, hogy az ő gyümölcstermő életéért a dicsőség a mindenható Istené. Zsóka néni hite Isten igényére épült, és mindig Istennel járt. Én a 60-as években tanítottam vele, amikor, mint ahogy Ildikótól is hallottuk, szavakkal nem tehetett bizonyságot a Jézus Krisztus szeretetéről, de magatartásával azt továbbította felénk. Egy személyes példával élnék az idő rövidsége ellenére is, ez nagyon fontos volt az én életemben. Mint osztályfőnöknek, a tovább tanuló diákjaimról jellemzést kellett írni. Ezt a jellemzést legépelve az igazgató szobájában, az igazgató, az iskolai pártitkár, a szakszervezeti bizalmis jelenlétével ott kellett elolvasni, megtették rá az észrevételeiket, és csak azután postázódott. Tulajdonképpen az elkészítés a jellemzésnek nem okozott olyan gondot, de a gépeléssel baj volt. Akkor tájt ugye nem volt még számítógép. Elektromos gép, írógép sem volt. És a tanáriban nagyon sokan nem rendelkeztünk azzal a táska írógéppel sem, és nem is tudtunk gépelni. Az akkori kis iskola titkárnak sok-sok feladata volt, és még ráhárult a tovább tanulók jellemzésének legépelése is. Nagyon sajnálkozott, hogy az én növendékeim jellemzését már nem tudja legépelni. Nagyon elszomorodtam, és a tanáriban a helyemen összeroskadva ültem. Istenem, mi lesz velem? Hát én holnap hogy olvasom ott fel? Most már kora délutánban pénzért sem találok olyan embert, aki nekem ezeket legépelné. És ahogy itten összeroskadva ültem, egy kéz érintette meg a vállamat. És oda néztem, és Zsóka néni állt ott. Ő már értesült az én problémámról. Csendesen mondta, gyere Magdi, szedd össze a dolgaidat. A Lutherházi lakásában most is látom, ahogy leemeli azt a bizonyos táska írógépet, és csendesen mondja, gyere, imádkozzunk. Tudtam, hogy Zsóka néni semmilyen munkát, semmit nem kezd el rövid fohász nélkül. Az ima után én elkezdtem diktálni, ő pedig gépelt. Eltelt a délután, és a gépelés a késő esti órában ért véget. Arra egy kicsit gyarróan emlékszem, hogy hogy nyögtem ki, hogy aranyos Róka néni, hát én ezt hogy tudjam meghálálni? Arra viszont nagyon konkrétan emlékszem, ahogyan az ő rá jellemző olyan kis sejtelmes, finom, azt is mondhatnám, hogy akkor olyan fáradt mosollyal rám nézett, és azt mondta, kedvesem, nem nekem kell meghálálni. Gyere, adjunk hálát a mindenhatónak, aki gondot visel ránk, törődik velünk. Nagyon sok emléket őrzök vele kapcsolatban. A tanári munkának is vannak olyan részei, amikor több feladat van. És úgy emlékszem vissza, hogy testületünkben bizony jó páran, türelmetlenül, idegesen kapkodtunk. De én Zsóka nénit soha nem láttam kapkodni. Most is úgy őrzöm az emlékét, hogy őt rend, itt is elhangzott már többek részéről, rend és nyugalom vette körül. Mindenki értékelte az ő nagy tárgyi tudását, amit munkaközösségének tagjaival szívesen megosztott. Munkaközösségében volt tanítványa is, voltak például Fidler Gyöngyi, Nagy Gézáné. Én a tanáriban az osztályfőnököktől gyakran hallottam, amikor mondták, na hát ennek a Zsókának mekkora türelme van a felelőkhöz. Magamban elmosolyodtam, mert annak idején, mint tanítványa, én is ezt megtapasztaltam. Persze őt is érték olykor bántalmazások sértése, de Zsóka néni ezt nyugodtan, csendben viselte el. Én őt soha nem láttam érzékenynek, nem tapasztaltam nála soha haragot. Olyan erős ima élete volt, abból merített mindig, és szerintem, és mindannyiunk szerint gondolom, ennek az erős ima életnek köszönhette az őt állandóan jellemző nagy-nagy türelmet és a szeretet gyakorlását. Tanártársaival nem csak szakmai, pedagógiai problémákról beszélgetett. Ő nyitott volt a hétköznapok minden dolga iránt. És jó volt hallani sok dologban az ő véleményét. Itt is elhangzott, de én magam is testvéremmel együtt olyan szívesen vesszük kézbe az ő sütemény receptjeit, amit gondosan összefűzött, és a tanáriban meglepetésként az asztalunkra helyezett. Nagyon ledöbbentünk, amikor 1968. januárjától nyugdíjazták. Tanév közben döbbenetes volt, de csodáltuk az ő önuralmát. Zsóka néni nem sírt, nem méltatlankodott. Az erő, amit kapott, átsegítette minden nehézségen. Az idő előre haladott, és így mondani valómat mostan rövidre fogva, szeretném ezt az emlékezésemet az ő szavaival befejezni. Jó visszaemlékezni a sok régi tanítványommal való szeretetteljes együtt dolgozásra, akik tanártársaim lettek. De minden régi munkatársamra szeretettel gondolok vissza, kívánván mindnyájuknak, hogy megtapasztalják életükben azt az örömöt, békességet és erőt, amelyet a Jézus Krisztusba vetett élő hit jelent az ember számára földi életében, és boldog reménységet az örökké valóságra nézve a halál órájában. Legyen érte hála és dicsőség az embert nagyon szerető Istennek.
Köszönöm szépen. Hát nehéz helyzetbe hozunk itt téged, hogy mostan neked kell rövidre fogni, és ezt nagyon sajnálom, és most még együtt vagyunk, és még Gyöngyi kijön, hagyd mondjam, hogy tegyük már meg, hogy mindenki a Zsóka nénivel kapcsolatos megtapasztalását, emlékét írja le egy papírra, tegye be borítékra, írja rá a nevemet, ha valaki nem tudja, megmondom, hogy hívnak, de úgy gondolom, hogy tudják, akár a lelkészi nyugtalba, akár a templomba, valahol adját, és egyszer ezt legépeljük, összefűzzük. Valaki menjen már sütemény csomagolni. Aki, bocsánat valakit, mert ne engedjük el úgy, hogy nem kapott, mert utána szeretett vendégségbe. Na hát elnézést, hogy...
Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a jelenlévőket is. Tényleg idő nagyon előre haladt, és nem akarom, nagyon sok személyes tapasztalatom van, de ennek ellenére nyilván nem akarom húzni az időt, és úgy gondoltam, hogy vagy mindent, amit Isten a szívemre helyezett, elmondok, vagy valójában az ige segítségül, hívásával ebben összefoglaltatik mindaz, amire gondoltam, talán egy-két rövid gondolattal kiegészítve. Az útmutató mai új szövetségi igéje az első tesszalonikai levélből: vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat. Amit eddig hallottunk a Zsóka néni életéből és életéről, ezen a két ponton és ezen a két területen is óriási jelentőséggel bírt, és most a nagy gyülekezeti közösségre gondolok, a vigasztalás szolgálatával, az erő, bátorítás és a reménység megmutatásával és a Krisztusban való hit erősítésével, mindenkire és mindenre odafigyelve próbálta azt a gyülekezeti egységet építeni szeretetével, hitével, a maga által vállalt szolgálatokkal, ami példás is, ahogy ezt már hallottuk többször, tulajdonképpen egy magas mérce, amit láthatunk, aminek áldásaiból ma is élhetünk, az Isten kegyelméből, de ezt igazán képviselni, követni, olyan módon, ahogy ő tette, vállalni és teljesíteni nem tudjuk. Vigasztalt, ahogyan Jézus tette, személyválogatás nélkül, nem különböző csoportokat épített, erősített, vagy éppen egymás ellenébe fordítva próbálta az ő küldetését, Krisztusban való küldetését teljesíteni, hanem azt tartva szem előtt, hogy egyek vagyunk a Krisztusban, és ahogy Jézus nem figyelt oda, hogy kit gyógyít, hogy egy iskolázatlan leprást, vagy egy nagytudású vezetőt, Nikodémusra figyelhetünk, mindenkinek, mindenkihez, aki hozzáfordult, és azokhoz is volt bátorító szava, akik nem keresték őt, hiszen név nélkül is mindenkit a szívén hordozott és szeretetével erősítette. Építse egyik a másikat, és az a vonal, hogy a gyülekezet egységének építése mennyire fontos volt és személyes és nagyon lényeges ügye, azt is hallottuk már az előbbiekben, minden vasárnap Isten tisztelet előtt imádkoztak Jézus nénivel közösen, és ez nagyon sokszor előkerült ez más alkalmakkor is, hogy mennyire fontos volt az, hogy a nagy templomi gyülekezet, nagy templomi szolgálattevők, hogy a gyülekezetben bárhol, bármilyen alkalmon szolgálattevők Isten ügyét képviseljék, és az tiszta igen hangozzék. És valóban, és ezzel befejezem, meg Luther egy gondolatával az imádsággal kapcsolatban, amiben abszolút Zsóka néni élete is, ez az imádság és Zsóka néni küldetése az imádságról és az imádság szolgálatáról abszolút egyezik. Tehát építette a közösséget, és érezhetően tapintható volt a jelenléte. Emlékszem sokszor, nem igazán beszéltem meg, miért is kellett volna beszélnem, amikor a nagy templomban belentünk, beültem a papivadba, nem is kellett körülnézni, egyszerűen érezhető volt, hogy ott van ő is, Illus néni is, imádsággal, szeretettel, és nem azzal, hogy na most hol lehet megfogni, hol lehet kiforgatni, hol lehet átértelmezni, hol lehet valami problémát vagy gondot találni, hanem mindig azt a szeretetet és azt a krisztusi vonzást és erőt lehetett a levegőben érezni kitapinthatóan, amit csak a Szentlélek munkának is végezhet el. Vigasztalt, erősített személyválogatás nélkül, építette a közösségünket részrehajlás nélkül, bátran fordulhattunk hozzám, és egyetlen gondolat még személyesebb talán, valaki mondta, hogy ő annyira jellemző módon már semmilyen hivatalos egyházi tisztséget nem visel, a gyülekezet meghatározó pillére volt Isten országa, itt Nyíregyháza, nem is közösségünkben és tága közösségben, hogy ő volt az, aki remélyik XYZ is hallgatott, pedig senki másra nem. Tehát akár lelkiszi közösségről van szó, vagy a gyülekezeti tagok, vagy presbiterek közösségéről, tehát amit mondott Illus néni is, nagyon sokszor ismételte, ő felel magáért, és ezzel nem azt erősítette, hogy szekértáborokat az élére álljon, vagy azokban mozgósítsa a közösséget, hanem hogy egység Krisztusban, és a szeretet mindenek fölött Jézusban, természetesen nem a bűnt és a hiába valóságot elfedő szeretet, hanem a valódi krisztusi gyógyító szeretet képviselője volt. Luther azt mondja az imádságról, nekünk minden oltalmunk és védelmünk egyedül az imádságban van. Az emberi dolgokban mindent az imádság által intézünk el. Valóban senki sem hiszi, milyen erős és hatékony a mi imádságunk, ha csak meg nem tapasztalta. Jukai imádkozó életét megtapasztaltuk, annak erejét mai napig, reménység szerint későbbiek során is kitapintható csodáit Isten dicsőségére, Jézus Krisztus érdeméért imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsássunk meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.
A 121-es, 1-es, 2-es versét el tudjuk én, és nagyon szépen köszönjük a szolgálatodat. És senki ne menjen el szeretett vendégség a hátsó szobában. Hát a sofőr örüljön, hogy itt lehet közöttünk. Na, akkor ó, maradj. Első, ne, első és hatodik.
Írják össze, és tudtak el a lelkész illatot.